Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Németh Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy újabb humanitárius támogatásról döntött a magyar kormány szíriai keresztény egyházak javára. A Hungary Helps program keretében 162 millió forinttal támogatja a szíriai ortodox egyház, és 145 millió forinttal a szíriai trapista ciszterci nővérek humanitárius tevékenységét, derül ki a magyar közlönyből. Rozgonyi Ádám kérdezte Azbaj Trisztánt, a miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkárt.
Több programunk volt már Szíriában, Irakban, Libanonban és Jordániában, valamint szubszaharai Afrikában, és a mostani szíriai támogatási programjainknak a kedvezményezettjei a szíriai ortodox egyház, valamint egy szíriai trapista ciszterci szerzetes nővérrend. Az ő programjaikat támogatjuk, amelyeket személyesen mutattak be Magyarországon látogatásaik során, és amelyeknek az a célja, hogy a szíriai polgárháború miatt belső menekülté váló, illetve Szíriából elmenekült emberek visszatérhessenek, újjáépíthessék az országukat, beleértve nem csak az infrastruktúrát, hanem az társadalom szövetét. Ezért támogattunk családi otthonok újjáépítését célzó programokat, közösségi térépítését, ami egy családsegítő központ is lesz szíriai Latakia tartományában, valamint a szerzetes nővéreknek a munkahelyteremtő és egyben a békés társadalmi együttélés elősegítő programjai. Ennek a két egyházi szervezetnek összesen megközelítőleg 1 millió euró értékben adunk adományt, illetve támogatást.
Ha jól tudom, lesz egy nemzetközi konferencia is az üldözött kereszténység témájában, ezt is támogatja a magyar kormány.
Először 2017-es év végén szerveztünk nemzetközi konferenciát a keresztény üldözésről Budapesten. Ennek több mint 350 részvevője volt 32 országból. 12 egyházi vezető, egyházfő érkezett hazánkban, nyugati politikusok, jószolgálati szervezetek, és ennek az eredménye az lett, hogy más országok is követik a példánkat. Ennek a második részét tervezzük megszervezni, illetve támogatjuk a megszervezését ez év végén, ahol azt szeretnénk elérni, hogy egy világszintű összefogáshoz járuljunk hozzá az üldözött keresztények megsegítése mellett.
Hogyan választja ki ezt a magyar kormány, hogy kiknek nyújt segítséget?
A programunknak legnagyobb értéke az, hogy egy élő és kiterjedt kapcsolattal rendelkezünk az üldözött keresztények közösségek vezetőivel. Folyamatosan tartjuk kapcsolatot kutatóintézetekkel, saját elemzőinkkel, együttműködve, illetve az ő munkájukat hasznosítva tájékozódunk a helyzetükről, úgyhogy az első szempont a kiválasztásnál mindig az, hogy hol van a legnagyobb szükség, hol vannak végveszélyben, például a népírtás által fenyegetve keresztény közösségek. Ezen kívül pedig a másik szempont az, hogy hol tudunk segíteni, hol tudunk arányos erőforrás, pénzráfordítással, más diplomáciai eszközökkel segítséget adni, és utána, hogyha ennek a metszetéből látszanak a hatékony támogatásnak a lehetőségei, akkor ezeket választjuk ki. Nagyon fontos az, hogy sose próbálunk okosabbak lenni, mint a támogatottjaink. Személyes kapcsolatfelvétel történik, vagy a helyszínre látogatunk, hogy felmérjük a helyzetet, vagy Magyarországra hívjuk őket, hogy beszámoljanak az üldözött keresztény vezetők a helyzetükre, és mindig föltesszük nekik a kérdést, hogy miben tudunk segíteni. Ez fontos, mert más nemzetközi humanitárius programoknál az adott minisztériumi hivatalokból próbálták el eldönteni, hogy mire van szüksége a támogatottnak. Mi nem minden ezt tesszük, feltesszük a kérdést, hogy miben tud Magyarország segíteni, és a válasz az 99%-ban az szokott lenni, hogy segítsenek nekünk, tehát az adott keresztény közösségnek megmaradni őseink szülőföldjükön, ne kényszerüljünk migrációra.
Egyelőre nem fog háború kirobbanni, de ez mindkét fél számára intőjel lehet a most kialakult konfliktus, nyilatkozta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Tanulmányok Tanszékének adjunktusa. Harangozó Éva kérdezte Ördög Tibort.
A jelenlegi konfliktusnak a forrása az egy korrupció elleni nyomozás volt, aminek az eredményeképpen letartóztatásokra került sor, és ebben az érintett gyanúsítottak az észak-koszovói szerbek körében voltak, illetve a bosnyákok is még a gyanúsítottak között van. Ez pedig azzal járt, hogy a különleges erők, a ROZU, a koszovói különleges erők, ennek be kellett, hogy menjenek észak-koszovó területére, és ezeket a letartóztatásokat meg kellett valósítaniuk a területen, holott elvileg ez a különleges egység nem mehetett volna be erre a területre, mert korábban is ebből diplomáciai feszültség volt pár hónapja két ország között, és a koszovói szerbek viszont úgy reagáltak erre, hogy ismét barikádokat emeltek, amelyekkel megpróbálták megnehezíteni a bevonulását ennek különleges erőknek, és ebben nyilvánult meg a két államfő is. A koszovói államfő Hashim Thaçi arra szólította fel a koszovói szerbeket, hogy próbáljanak meg nyugodtak lenni, és ne avatkozzanak be a különleges erőknek a munkájába, mert hogy ez egy tisztán nyomozati eljárás, ami most a letartóztatáshoz ért. Ezt viszont, mint láthatjuk is, hallhatjuk is, nem sikerült elérni. A koszovói szerbek nem a békés úton álltak hozzá, míg a szerbiai államfő pedig harckészültséget rendelt el.
Az mit jelent pontosan, hogy Alekszandr Vučić szerb elnök teljes harckészültségbe helyezte a hadsereget? Mikor vethetik be őket?
Ez már korábban is megtörtént, amikor szintén a koszovói államfő látogatott az észak-koszovói területre, ugyanez elhangzott, és ugyanúgy ez a mozgósítás megtörtént. Ez abban az esetben azt jelentette, hogy Szerbia déli részéhez próbálták csoportosítani az erőket, a katonákat is, hogy amennyiben szükséges, akkor minél közelebbről történhessen meg ez. Valószínűsíthető, hogy ez megint hasonló irányt jelent, tehát hogy átcsoportosítással a déli területre fog majd a szerbiai hadsereg megjelenni. Azonban azt tudni kell, hogy azért idő kell ahhoz, hogy mindez megtörténjen, tehát nem egyik óráról a másikra, vagy akár egyik napról a másikra történik az meg, hogy Szerbia szerte ez az átcsoportosítás megtörténjen, illetve azért azt is az eddigiekből tudhatjuk, hogy általában ezek szimbolikus lépésekként jelennek meg, tehát valójában nem egy effektív háború az, amit kirobbanhat, különösen a nemzetközi erőknek is, a hatalmaknak a jelenléte miatt is, illetve beavatkozása miatt is, de ez mindenképpen egy intőjel, mert úgy tűnik, hogy most ez a sakjátszom, ami zajlik Koszovóban egyébként, mert nagyon régóta, amiben mind Szerbia, mind Koszovó, mind pedig egyébként Oroszország, Amerika és az EU benne van, most egy olyan lépéshez ért el, amikor a feszültség ismét magasra hágott, és ennek eredményeképpen ez a feszültséget próbálják kitapintani, és ez egy ilyen lépéskényszert eredményezett mind a két fél részéről.
Ördög Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Tanulmányok Tanszékének adjunktusát hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Rekord részvétel volt múlt héten az európai parlamenti választásokon. Nem csak uniós szinten, de Magyarországon is. Május 26-án este 11 óra után Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke ismertette az eredményeket.
A Fidesz-KDNP leadott szavazatok száma 1.777.757, 52,14%, ez 13 mandátumot jelent. Demokratikus koalíció 554.286, 16,26%, 4 mandátumot jelent. Momentum mozgalom 338.314, 9,92%, 2 mandátummal. MSZP párbeszéd 227.786, 6,68%, 1 mandátum. Jobbik 219.539, 6,44%, 1 mandátum.
Jelenleg úgy tűnik, továbbra is az Európai Néppárt szerezte meg a legtöbb mandátumot, míg az Európai Szocialisták és Demokraták frakciójában lesznek utána a legtöbben. Azonban a két nagy párt együttesen elvesztette a többségét az EP-ben, így az eddigieknél szélesebb együttműködésre lesz szükség. Az újonnan megválasztott politikusok, akik 2024-ig képviselik választóikat, július 2. és 4. között a parlament alakuló ülésén vesznek részt. Ezen megválasztják a parlament elnökét, 14 alelnökét és 5 kvesztorát. Meghatározzák emellett a parlament szakbizottságainak és albizottságainak létszámát, és ezzel kezdetét veszi a 9. parlamenti ciklus. A Az Európai Parlament a munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében szabályokat fogadott el. Ezzel segítik, illetve kiegészítik a tagállamokban érvényes törvényeket. Ezek érvényesek mind a privát, mind a közszférában, és meghatározzák a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit. Emellett speciális szabályokat állapítanak meg a veszélyes anyagokkal való érintkezés esetére, valamint akkor, ha a munkavállalók különleges kategóriába tartoznak, például terhes nők vagy fiatal dolgozók, ha különleges feladataik kézi tehermozgatás vagy különleges munkahelyeik vannak. Ez utóbbiba tartoznak például a halászhajókon dolgozók. Az EP arra vonatkozóan is elfogadott egy irányelvet, hogy még tovább csökkentsék a daganatos megbetegedéseket kiváltó rákkeltő anyagokat a munkahelyeken. A tagországok azonban ennél szigorúbb határértékeket is megállapíthatnak, amikor elfogadják és alkalmazzák az uniós szabályokat. Egy olasz rádióműsor lett az Európai Ifjúsági Nagy Károly díj idei győztese.
Eurofonica.
A 2008 óta létező díjat az Európai Parlament és az Aacheni Nemzetközi Nagy Károly Díj Alapítvány minden évben közösen ítéli oda. Olyan 16 és 30 év közötti fiatalok projektjei kaphatják, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosság tudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére. Első körben a 28 uniós országból választanak egy-egy nemzeti győztest, akik közül később az európai győztesek is kikerülnek. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható vagy letölthető az infostart.hu/magazin/EP_percek oldalon.
Az EP Perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Németh Zoltán volt. Viszont hallásra!